Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nemrég gyermekeink nagy veszekedések közepette elvonultak, majd kislányunk érkezett hírvivőként a kertből. Kérdeztem tőle, béke van? Mire természetesen budjant ki belőle, igen, háborúsat játszunk. Kiderült, hogy kis fogpiszkálószerű műanyag kardocskákat találtak, és azokkal csatarendbe állították magukat. A gyerekek a maguk természetes módján leképezik a felnőttek világát. Az embernek szüksége van arra, hogy megpróbálja erejét, felmérje határait, megtalálja helyét az erősek és gyengék között. Elfogadjon, de védekezzen is. Mai korunk sokféleségében mindenki igyekszik megtalálni identitását. Mai műsorunkban több módon is esik majd erről szó. Hogyan lehetséges az úgynevezett pluralista, sokszínű társadalomban megtalálni magunkat? Az egyik út a segítségnyújtás, a másik a beszélgetés, adott esetben vitatkozás, a harmadik az elmélyült gondolkodás. Kezdjük a beszélgetéssel. Dányi Nagy Márió a budapesti református teológia hallgatója. Egy évet Oxfordban töltött, ahol apologetikát tanult. Ez a furcsa nevű tudomány arról szól, hogyan védhetjük meg kereszténységünket azoktól a tanításoktól, amelyek a hitet támadják. Egy fiatalnak ma kortársai körében rengeteg szellemi támadást kell átélnie. Vajon hogyan válaszolhat ezekre?
Talán azért is, mert az angol liberalizmus erre épült mindig is. Londonban ugye ott van a Speaker's Corner, ahol mai napig akárki bármit mondhat, és akárki vitatkozhat bárkivel. Míg itt nálunk a történelmi helyzet az általában nem az volt, hogy azért bármit mondhatok, amit akarok. Mindenféle gondolatrendőrségek, meg efféle szervek működtek a történelmi során általában.
De ezek szerint akkor az a tapasztalat ennek az évnek, hogy erről az apológiáról, ahogyan az egyháza szembeni gondolatvilágra válaszolhatunk, lenne helye vagy szükségessége itt Magyarországon is?
Nagyon is úgy gondolom, hogy igen. Nagyon sok embernek még ma is marxista, materialista dogmák vannak a világ nézetében. Nem volt alkalom, hogy ezekre válaszoljunk. Hogy megadjuk ezeknek az embereknek az esélyt, hogy ők is átgondolják, hogy miért hisznek benne, és hogy vajon megállja-e a helyét valóban.
Nem veszélyes ez a konfrontáció? Tapasztaljuk, hogy minden inkább szembe állsz valakivel. Az ember sokszor épp, hogy megerősíti a másikat az ellenkező hitében.
Ez egy nagyon jó kérdés, és abszolút fönnáll a veszély. Úgy láttam Angliában is, amikor támadják a világnézetünket, akkor érezzük szinte a fizikai fájdalmat, hogy hogyan tudnánk ezeket kivédeni. Nagyon-nagyon meggyőződéses ateistákat mondjuk, nem jellemző, hogy áttérnének az Isten hitre vagy a keresztény hitre. Viszont mindig vannak olyan emberek, akik a penge élen táncolnak. Nem gondolták át még soha a kérdést. Ezeket az embereket lehet általában elsősorban elérni az ilyen jellegű beszélgetésekkel, de van arra is példa, hogy egy nagyon-nagyon meggyőződéses ember áttérjen. Az utóbbi pár évnek az egyik filozófiai botránya volt, hogy Anthony Flew, a híres ateista filozófus, írt egy könyvet, hogy van Isten. Ebben tulajdonképpen visszavonja nagy részét annak, amit 80 éve alatt fölállított, és ezt halatlanul tisztelem benne, hogy öregségére úgy döntött, hogy mégis az igazság keresésében más eredményre jut, mint amit addig hitt. Olyan felvételt láttam, amin ez az Anthony Flew és egy William Lane Craig nevű amerikai apologéta vitatkoznak. Teljes megdöbbenésemre azt láttam, hogy ez az idős világhírű filozófus hebeg-habog és a papírjai között kotorászik. Most már így látom, hogy talán már akkor is lehettek olyan felismerései, hogy talán az ateista világnézete nem teljesen jól tartja a vizet, ahogy ezt az angolok szokták mondani. Nyilván ez egy hosszú folyamat volt, amíg ő ide eljutott.
Ez ennyire kontrasztos egyébként, hogy teisták a teisták.
Ott igen, főleg azért, mert Magyarországra nem jutott el, viszont az angol és amerikai világban egy új mozgalom, az úgynevezett új ateizmus ütötte fel a fejét, ami új identitást adott, úgymond az addig olyan lagymatag ateistáknak. Hozzá kell tennem, hogy nincs túl sok új benne. Új ateizmusnak van nevezett, de ugyanaz a régi ateizmus, ami eddig volt. Most Amerikában és Angliában is a szekuláris embereknek ez egy táptalajt adott arra, hogy az egyházellenességüket felszítsa, másrészt pedig, hogy megtalálják az identitásukat. Ilyen aranyos próbálkozások vannak, mint ateista gyülekezetek, ateista áhítatos könyvek, ateista egyházszakadásoknak lehetünk tanítani, tehát halatlan érdekes, ami most Amerikában zajlik. Richard Dawkins írt egy könyvet, aminek a magyar címe ez, hogy az isteni téveszme. Millió számban kelt el. És erre válaszul például az ottani egyik tanárom, Alistair McGrath, írt egy könyvet, aminek pedig az a címe, hogy a Dawkins-i téveszme. Hasonló kinézett és a könyv. Tehát az emberek egymás mellé tudják tenni, hogyha érvek alapján akarunk beszélgetni, akkor mind a kettőt érdemes megnézni, és utána tudnak döntést hozni, hogy melyik a meggyőzőbb.
Ilyen vitánkon részt vettetek?
Igen, ezek az egyetemi misszióban nagyon népszerű dolgok. Fölültetnek a színpadra négy embert, és akkor egyetemisták kérdezhettek tőlünk bármit. Nagyon érdekes volt, sokat készültünk erre. Több hónapja foglalkoztunk ilyen nehéz kérdésekkel, és mondjuk azt, hogy miért van annyi szenvedés a világban, hogyha Isten jó? Hogy lehet hinni a teremtésben, amikor az evolúciót már bebizonyították. Meg efféle kérdések, és lehet, hogy erre tudom a választ, de nagyon fontos, hogy abban a pillanatban is tudjak rám mondani valamit, és ne kezdjek el hebegni, habogni és dadogni.
Na és hogy történt ez a diákokkal?
Be kell vallanom, hogy én nem túl jó szerepeltem ezen az alkalmon, de ez nem baj, mert négyen voltunk kint a emelvényen. Hál' Istennek csapatban tudtunk dolgozni, tehát amikor én megakadtam, akkor folytatta az egyik társam. Én szerintem egy nagyon pozitív hangulatú összejövetel volt. Látszott, hogy vannak olyanok, akik komolyan kérdésekkel jönnek, és őszintén keresnek rá választ.
Hogy volt ez akkor?
Tőlem azt kérdezték, hogy hogy lehet hatással egy olyan esemény, ami 2000 éve történt, mármint Krisztus halála mostani életünkre.
Mit lehetett erre mondani?
Én azt válaszoltam rá, hogy én Magyarországra jövök, ami egy olyan ország, ahol a szovjet uralom nagyon sok évig fönnállt. És 1956-ban történt valami, egy forradalom, ami akkor megrengette ezt a szovjet birodalmat. Ez lehet, hogy történelmileg nem teljesen áll, de analógiának jó, hogy én nyilván nem éltem 1956-ban, mégis az én életemre van hatása, mert egy birodalom összeomlásában biztos, hogy szerepe volt, talán ennek is betudható, hogy most nincsen szovjet uralom Magyarországon. Ez volt az analógia, hogy vannak olyan események, amik a múltban történtek, úgymond nincs sok közünk hozzá, mégis halatlan nagy hatása van az életünkre. És ugyanígy Krisztus váltsága lehet, hogy a múltban történt, lehet, hogy nagyon messze történt földrajzilag innen, mégis lehet hatása az emberek életére.
Ez egy jó válasz tényleg, és jó a kérdés is egyébként.
Igen, én is azt gondolom, egyébként örömmel töltem mindig, hogyha jó kérdést tesznek föl. Másrészt úgy érzem, hogy engem is erősít, hogyha egy ilyen kérdésre igyekszem válaszolni, mert gazdagodom általa, hogy elgondolkozom azon például tényleg, hogy hogyan érvényes a Krisztus váltsága a mai nap, amikor olyan régen történt valóban.
Milyen kérdések voltak még?
A másik nagy ilyen kérdéskör az etikai. Főleg ott Angliában sokkal liberálisabb társadalom van, mint Magyarországon. Például a homoszexualitásnak a teljes elfogadottsága az ott megtörtént, ezért majdnem mindig előjön ez, hogy mi baja Istennek a homoszexuálisokkal. Erre is megpróbál az ember valamit válaszolni.
Mit lehet erre?
Egyrészt a kérdésföltevés már eleve rossz, mert Istennek nincsen baja a homoszexuálisokkal. Tehát ezt az utálkozó, despota, szűklátókörű istenképet kell először visszaforgatni, hogy rosszul tesszük fel a kérdést. Ami válasz szerintem lehet erre adni, az az, hogy esetleg mögé nézni a kérdésnek, megkérdezni, hogy mi a valódi alapja a boldogságnak. Mert e mögött, a kérdés mögött az áll, hogy ugye Isten nem hagyja akár a homoszexuális embereknek, hogy boldogok legyenek. Hogy a boldogság igazában a szexualitásunkban rejlik. Másrészt az áll mögötte, hogy az identitásunk a szexualitásunkban rejlik. Ezeket esetleg meg lehet piszkálni, hogy ez nem biztos, hogy így van. És hogy Isten, amikor a Bibliában nem fogadja el, akkor nem a homoszexuálisok ellen beszél, nem elvenni akar tőlük valamit, hanem értük beszél, és igazából valami sokkal nagyobbat akar adni helyette. Nyilván a megváltást. Igen.
Hát a még fontosabb kérdésekre kell ebben az esetben terelni a figyelmet.
Ezt is tanították nekünk egyébként ott Oxfordban, hogy Jézus is, amikor kérdeztek tőle valamit, nagyon sokszor egy kérdéssel válaszolt. Egyrészt lehet, hogy eleve rossz a kérdés. Vannak olyan kérdések, amikre nincsen válasz, például az, hogy milyen színű a 10 kilométer. Erre ugye nem lehet választ adni, hiába egy kérdés. Másrészt meg nagyon sokszor érzelmi háttér van mögötte, és nem is igazából az a kérdés, amit megkérdeznek. Tehát mindig érdemes visszakérdezni, ha van rá lehetőség, hogy pontosan lássuk, hogy mi igazából a probléma. Sokszor valaki csak azért tesz fel egy kérdést, hogy kukacoskodjon, és valójában nem érdekli a válasz.
Önmagában ez szerintem nagyon jó, hogy föltehetik a kérdéseket, van, aki válaszoljon, megindul egy párbeszéd.
Igen, nekem ez volt egy hihetetlen nagy tanulság, megerősödése. Egyrészt abban, hogy nincs olyan kérdés, amit nem szabad föltenni. Van olyan kérdés, amire nem tudjuk megtalálni a választ, de minden kérdést föl szabad tenni. Az ember nem kell, hogy leblokkolja az agyát. A másik az, hogy Ott Oxfordban az ember tényleg találkozik a világ legosabb embereivel, úgymond. Tanáraim között is voltak olyanok, akik világklasszisok. És azt látni, hogy a keresztény hitnek az alapjai nem rengenek meg, hogyha ilyen magas szinten is támadják őket. Ez egy olyan fokú bizonyosságot adott benne, hogy igenis merjek föltenni kérdést, mert lesz rá válasz. Ha nem is találom meg, mert nem elég jók hozzá a képességeim, nem vagyok elég okos hozzá, van rá válasz valószínűleg. Szóval úgy érzem, sok ember azért úszkodik az apologetikától, mert félnek attól, hogyha igazán megpiszkálnánk a hitünket, akkor kiderülne, hogy nem igaz. Hogy ingatag alapokon áll, és hogy az egész összeomlana, mint egy kártyavár. És most azt érzem, hogy nem. Hogy sőt, hogy ez egy nagyon-nagyon szilárd alap. Az, amit Krisztusban megtapasztaltam, nem elsősorban egy intellektuális, az még az észbeli világban is szilárd és kőszikla.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Bőjt van. Ez a húsvét előtti 40 nap talán az az időszak, ami a legfontosabb mai üzenetet hordozza. Furcsa módon az élethez egy kicsit vissza kell fognunk az élet erőit. Az élet, ha tombol, önmagát nyeli el. Az élet akkor egészséges, ha partja, határa, ha bőjtje van. Ezekről a kérdésekről beszélgetett Vörös Virág fiatalokkal, Petrás Domokossal, Bakos Vincével, Nemes Dorkával és Andrejszki Tamással.
Szerintem a bőjtnek igazából néha nagyon hamar látszik a fényes oldala is. Ez szerintem hihetetlen nagy lendületet ad néha, kifejezetten felemelő. Én például nagyon sok mindennel alapból, ha erre nem figyelek így külön, akkor így rohanok, kapkodok, és ilyen nagyon felszínesen tudok dolgokat megcsinálni. Ez is valahol egy kicsit így a bőjt, egy tudatos odafigyelés és a tudatos tartózkodás attól, hogy az én saját rossz berögződésemet azt levetkőzzem. Valahol ez az, ami lemondás, és amikor sikerül ezt elérni, hogy az ember így visszafogja a tempót, ez napokon belül látszik a pozitív oldala. Hát.
Nekem nagyon fontos a bőjtben az, hogy csöndet teremtsek, és néha csak leüljek, és átgondoljam, hogy hol is tartok az úton, mi az, amit eddig megtettem, meg merre tartok. Ezek a csöndek, ezek szerintem nagyon jó hatással vannak az emberre, nagyon lenyugtatja az embert, meg tényleg átgondol nagyon sok mindent.
Aztán nagyon jó alkalom arra, hogy még visszakapcsolódva itt az önismerethez, hogy a határaimat felismerjem, és megtapasztaljam azt, hogy mit bírok. Van egyébként a Legyetek jók, ha tudtokba egy olyan jelenet, hogy amikor a Néri Szent Fülöp ül a Loyolai Szent Ignáccal és beszélgetnek, és akkor Ignác szól ott az egyik szerzetesnek, hogy kérné az ebédjét, és akkor kihozza neki a szerzetes a kenyeret és a vizet egy tálcán, és akkor a Fülöp kérdezi az Ignácot, hogy Ignác, hogyha milyen gyakran eszik csak kenyeret és vizet, és erre azt mondja a Loyolai Szent Ignác, hogy hát mindig, Fülöp atya, én mindig ezt eszem. Hogyha úgy koplalok, hogy állandóan kiugrik a szemem az éhségtől, akkor nyilvánvaló egyéb dolgokra meg nem tudok figyelni. Tehát nem csak az a fontos a bőjtben, hogy kiüresítsem önmagamat, hanem az, hogy a felszabadult helyre meg tudjam hívni a kapcsolataimat, az Istent, azokat a dolgokat, amikben szeretnék javulni. Különben öncélúvá válik, és maximum azt tudom csinálni a nagy bőjt végén, hogy megmérem centivel a derekamat, és rálok a mérlegre, és beleférek a 80 kilóba. Például most a két húgommal és a nagyobbik húgommal tök jól alakult itt a nagybőjt eddigi heteiben ez a dolog, sokkal többet beszélgettem vele. Nyilván ez meg idő odaszállása a másiknak. Talán egyébként ez az egyik legértékesebb, amit manapság vállalhatunk és tehetünk, mert amikor az időnkből adunk, akkor saját magunkból adunk, és egy olyan társadalomban, ahol minden fillérnek ugye olyan irányú értéke van, hogy azért gyűjtsél minél több pénzt, meg mindent, hogy fogyassz, hogy divatos legyél, hogy gyakorlatilag hasznos legyél, és megvalósítsd önmagad. Egy ilyen közegben, amikor tékozolni tudom az időmet, olyanra, ami számomra nem hasznos feltétlenül, legalábbis külső és ilyen piaci szemmel szemlélve nem hasznos, akkor adok magamból igazán, és aztán kiderül, hogy tízszeresen, százszoroson kapom vissza egy-egy kapcsolatomban, egy-egy jó élményemben.
Nekem két fogadalmam van erre a bajtra. A fizikai az, hogy lemondok az alkoholról erre 40 napra, és a másik pedig az, hogy nekem is hasonló a Vincéhez, hogy a személyes kapcsolataimról jobban odafigyelek, és ez így konkrétan a nagymamámmal van nekem, hogy ugye megvan vele a kapcsolatom, de nem olyan rendszeres, amilyen lehetne. Látszik rajta, hogy nagyon sokszor ugye szüksége lenne arra, hogy emberekkel legyen, mert egyedül él már, és eddig bőjt előtt inkább úgy volt, hogy akkor találkoztunk, amikor éppen ráértem. Most bőjtben igyekszem úgy alakítani, hogy az ő szemszögéből nézni, és amikor neki szüksége van arra, hogy valaki ott legyen vele, meg beszélgessen vele, akkor kéznél legyek, és mehessek. Szóval most így konkrétan az, hogy hetente egyszer meglátogassam. Ez a két fogadalom van, és akkor még az egészet átfogó csönd, ami szerintem így összetartja.
Szerintetek Jézus miért a pusztában ment kibőjtölni?
Ebben kicsit az egyedül lét a lényeges. A pusztában szerintem az ember sokkal inkább Isten tenyerén tud lenni, hogy egyedül van.
De miért egyedül tudod ezt jobban átélni?
Azért, mert ehhez a csönd kell szerintem. Ha az ember egyedül van, akkor jobban tud csöndben lenni.
Szerintem azért is fontos, hogy a pusztában van, mert ezért ez egy elég komoly kép, tehát ugye ott nagyon nehéz ugye életben maradni tűző napon, nincsen nagyon étel, meg ilyesmi, és ugye egész más képet festene, hogyha mondjuk az lenne, hogy Jézus elment a gyümölcsösbe böjtölni fák között.
Hogy szokott alakulni az életetek a bőjt után? Meg tudjátok ezt itt tartani, amit gyümölcsözött a bőjt, vagy ez minden évben egy új harc?
Az embernek szerintem így az alaptermészetéhez igazodik az egész egyház év, hogy újra meg újra problémák lesznek, meg nagyon sokszor ugyanazokat a bűnöket követjük el, meg van, hogy több nagy bőjtön keresztül ugyanazokat lehet megfogadni, mert még mindig ugyanabban a cipőben járok, mint tavaly. Ha nem is sikerül megtartani, de talán jövőre újra lesz nagy bőjt, és megint elő lehet ezt venni. Ha pedig mégis sikerül, és azért többnyire sikerülni szokott valamit hosszú távra megtartani, akkor az egy külön öröm.
Nyilván nincs ez kőbevésve, hogy csak akkor lehet, és ugyanúgy valamit elhatározhatok az év más időszakaiban is, és vihetem tovább azt, amit elkezdtem. Az se biztos, hogy fontos, hogy egy ilyen lezárt projekt legyen, amikor ugye megtörténik tehát elmúlik a húsvét. Lehet azt ugyanúgy azon a vonalon folytatni fokozatosan, mert hiszen mindig van hova fejlődnünk.
Egy gyerekként kicsit úgy gondolkoztam a dologról, hogy akkor így van az évem, és akkor a nagybőjt az így egy méterrel így fölötte van, ez így kiugrik, és akkor így vissza, és akkor így gyönyörűen látszik minden éve, meg az advent is kiugrik, és akkor így látszik az év, hogy ott volt egy nagybőjt, ott volt egy advent, és mondjuk el kellett tennie bizonyos mennyiségű időnek, hogy én ráébredjek ennek a lépcsőszerűségére, és nem arra, hogy itt így jönnek ilyen felfutó hullámok, aztán ezt ugyanúgy le is kell engedni, és tényleg onnantól van értelme, hogyha az ember ezt lépcsőszerűen csinálja, és tényleg olyan bevállalásokat talál ki magának, amikkel úgy épülhet és úgy beépítheti az életébe, hogy arról a lépcsőről utána nem lép vissza.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok, az adás szerkesztője. Elkezdődött a bőjti idő. Ilyenkor azt a kérdést kell feltennünk magunknak, vajon mennyire tudjuk visszafogni vágyainkat. Ki is vagyok én? Egy kívánó lény? Vagy valami több annál? Ma ez a kérdés az egész emberiség kérdése. Mert a minél többet fogyasztó ember kiírtja maga alól a földet. Ma ezekkel a világméretű tudományos és erkölcsi kérdésekkel szeretnénk foglalkozni. Először Kodácsi Tamást hallják, a Károlyi Gáspár Református Egyetem lelkészét.
Az ökogyülekezet egy olyan program, amelyet a Magyarországi Református Egyház ökumenikus szemlélettel azért indított, hogy a teremtés iránti felelősséget erősítse. Azt szeretnénk, hogyha az egész gyülekezeti szemléletbe, a gyülekezeti életvitelbe bekerülne ez a fajta gondolkodásmód. Az, hogy mi a teremtett világ részei vagyunk, és teremtmények vagyunk, és nincsen más világ, ami meg lenne váltva. Nagyon szeretnénk új világokat létrehozni, virtuális világokat, általunk kitalált világokat, amelyeket mi magunk meg tudunk váltani. Azzal, hogy Jézus betlehemi jászolban született meg, és azt a port szívta, mint amit a tanítványok szívtak, és ugyanazt tette, mint amit a tanítványok, és kért vizet a samáriai asszonytól, és átélte mindazokat a dolgokat, amit mi is átélünk, hogy nem tud egyszerre két helyen lenni, és nem tudja visszaforgatni az időt, és részese lett így a teremtett világnak. Ez azt mondatja velünk, hogy ez a világ van megváltva, nincs más világ, amire le tudnánk ezt cserélni.
Még a keresztény embernek is nagyon nagy gondja, hogy nem látja igazából a saját felelősségi körét. Tehát az, hogy én nem dobok el egy csiket az utcán, annak ugyan milyen jelentősége van a nagy egészhez képest.
Ez a teremtményi létünkből fakad, és a teremtményi létre nem csak keresztény ember tud rádöbbenni. Tehát a porban született mi volt, és hogy kicsi vagyok ebben a világegyetemben, hogy ha eldobok egy csiket, annak következménye van, hogyha sokáig zuhanyzok, annak következménye van, hogyha autóba ülök, annak következménye van, ehhez nem kell kereszténynek lenni. A keresztény emberre szerintem azért hárul különösen nagy felelősség. Kifejezetten feladatot kapott arra, hogy ezt a világot őrizze és művelje. Tudja azt, hogy ez a világ egy olyan kincs, egy olyan ajándék, amiben ő sáfár. Nem ő a tulajdonos.
Mit tud egy gyülekezet tenni?
Nagyon sok minden. Tehát nem gondolom, hogy itt most nagy zöld mozgalmakat kellene indítani. Pontosan ezt a nagyon mértéktartó és felelősségteljes gondolatot kell képviselni, akár ilyen kis dolgokkal is, hogy a szeretett vendégségre nem PET palackokat vesznek, hanem csapvizet isznak. Vagyunk annyian, hogy a bizonyos folyamatokat meg tudjuk változtatni. Annak lehet nagy ereje.
Beszéltünk egy skót példáról, ahol rá tudták venni a gyülekezet tagjait, hogy biciklivel járjanak templomba.
Igen, azzal indult a dolog, hogy megmérték az Isten tiszteleti gyülekezeti alkalmaknak a karbon lábnyomát.
Ez mit jelent?
Megvizsgálják azokat a területeket, ahol a gyülekezeti élet folyik. A szeretett vendégség, az templomba való utazás, a templom fűtése, az Isten tisztelet, és hogy ezt az energiát, ezt hogyan lehetne csökkenteni, hogyan lehetne takarékosabbá tenni. Parkolókat cseréltek le biciklitáról. Persze ez nem elég, hanem a gyülekezeti tagok meg is győződtek arról a lelkész és más embereknek a motiválására, hogy jobb, hogyha biciklivel járnak az Isten tiszteletre. A fűtési rendszerét a gyülekezeti háznak úgy alakították át, ami energiatakarékos. A szeretett vendégségeknek a szerkezetét, és hogy mi az, amit esznek, és hogyan azt is, ami megmarad, azt is másképp kezelték utána.
Van a szegénységnek is egyfajta pazarlása. Tehát az egész világméretekben látjuk, hogy a legkörnyezett, kíméletlenebb emberek a legszegényebb emberek sokszor. Ugyanakkor megvan egy másik tendencia, amit nálunk látunk, hogy hát ha nincs pénz, a benzére biciklivel jár. Tehát magától is van egyfajta környezettudatosság. Ezt a két utat valahogy össze kéne csatornázni.
Ez így van, tehát attól függően, hogy hol élünk a világban, más jelent a környezetvédelem. Ha ránézünk mondjuk az egész dél-amerikai kontinensre, láthatunk olyan ipari tevékenységeket, amik sokkal környezetrongálóbbak, mint mondjuk bizonyos európai gyárak. De mégis az ökológiai adóssága, tehát amennyit használnak ebből a globális energiaforrásból, az jóval jobb mutatókkal rendelkezik, mondjuk Észak-Amerika vagy Európa. Tehát ők valójában ökológiai hitelezők, és nem ökológiai adósok. Ha Európát megnézzük, az északi részek, tehát a Skandinávia egyértelműen ökológiai hitelező. Sokkal jobb színvonalon élnek, mint mondjuk tőlük délebbre az emberek, talán két autójuk is van, de összességében az ökológiai lábnyomuk, tehát hogy azokat az erőforrásokat, amelyeket felhasználnak, az arányában jóval kisebb, mint amilyen tartalékuk mondjuk ott a skandináv területeken vannak. Tehát arra a következtetésre jutunk, hogy azért ez a környezetvédelem a gazdagoknak a luxusa. Tehát akik megengedhetik, az északi, skandináv országokban élők, meg akiknek lehetősége van, nagy erdeik vannak, nagy földjeik vannak, ők nyugodtan, vidáman lehetnek, de azért nagyon nehéz ezt elképzelni háznyári lakásokban. Tehát valójában nem akarunk ökológiai adósságot összehasonlítani. A legfontosabb az a szemlélet, hogy mindezek ott vannak amögött, amit teszek, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élek és hogyan cselekszem. Mi legalább tudatosan mérlegeljük, hogy
tehát ez... kezdjünk el gondolkodni.
Így van. Ez az első állomása az ökogyülekezet programnak. Növekedjetek a hitben és a megértésben. A felismerése annak a dolognak, hogy ez igenis a keresztény mi voltunkhoz tartozik.
Most Böjt kezdődik, hogy a Böjt azt üzeni, hogy nem az az élet cél, hogy egyél, egyél, egyél.
Igen, a mértékletesség, mint egy nagyon fontos keresztény erény vagy tulajdonság, az legalább olyan része az ökogyülekezeti programnak, mint az, hogyha már energiát használunk, ezt környezettudatosan csináljuk. Ez a Böjt azt hiszem nagyon jó arra, hogy erre a visszafogottságra, erre a hátulmaradásra, erre a mértékletességre rávilágítson, és ebben is megéljük ezt a teremtményi mi voltunkat. Ha valamiben még hozzá tud járulni a kereszténység, az pontosan ennek a megvilágítása, hogy nem kell mindent megvenni, amit árulnak, és nem kell mindent megélni, ami megélhető.
Most két geológust hallgassunk meg a klímaváltozásról. Először dr. Demény Attilát, az Akadémia Geokémiai Kutatóintézetének az igazgatóját, majd dr. Kercs Mázsoltot.
Ugye a Föld ez egy óriási bolygó mi méretünkhöz képest, tehát ahhoz, hogy a globális hőmérsékletet meghatározzuk, ahhoz nagyon-nagyon sok ponton kellene ugye hőmérsékletmérést végezni, és ezeket kiátlagolni, és ezeket ráadásul még súlyozni is kellene. Ennek a változása elenyésző, tehát gondoljunk bele, hogy az Antarktiszon ugye mértek mínusz 80-valahány fokot, a Szaharában plusz 50-60 fok az nem ritka dolog, az átlag hőmérsékletnek a változása az meg néhány tized fok évtizedes távlatban is. Éppen ezért nagyon sok a vita, hogy egyáltalán van globális felmelegedés, vagy nincs globális felmelegedés.
Ezért vannak tények, tehát ami azért mindenket egy kicsit megmozgat, mondjuk a Kilimandzsáró havának az elolvadás.
Igen, igen, tehát a gleccserek visszahúzódás az egy egyértelmű jelenség, de hát ugye ez is adódhat a csapadék mennyiség változásból. Ha kevesebb a csapadék, akkor ugye csökken az utánpótlás, tehát vissza fog húzódni a gleccser, és még nem is kellett a hőmérséklet változás hozzá. De nagy valószínűséggel tényleg azt mondhatjuk, hogy globális felmelegedés az zajlik. A következő kérdés, hogy vajon ettől mennyire kell félni? Ugye egyrészt olvadnak a jégsapkák, tehát több víz van az óceánban, ezért megemelkedik. Másrészt a hőtágulás miatt is növekszik ugye a víznek a térfogata, tehát akkor megemelkedik a vízszint. New York, vagy Amsterdam, vagy Bangladesh, az óceán és tengerparti területek azért nagyobb veszélyben vannak. Úgy tűnik, hogy be fog következni néhány ezer, esetleg tízezer éves távlatban egy globális lehűlés. Ez nagyobb katasztrófákat okozhat az emberi társadalomban, mint egy néhány fokos fölmelegedés, és teszem azt mondjuk, hogy ha a víz elönti New Yorkot, akkor ott ki kell költöztetni 10 millió embert, hogyha egy globális eljegesedés jön, akkor az milliárdokat érint. Azt is lehetne mondani, hogy legyinthetünk, mert hogy a Földnek a működése sokkal erőteljesebb hatásokat kelt, mint az embernek a működése. Ugyanakkor bizonyítékok vannak arra, hogy az ember globális mértékben tudja befolyásolni a Földnek a működését. És itt jön be az emberi felelősségnek a kérdése, akár a túlhalászattal, akár a széndioxid kibocsátással, halogénezett szénhidrogének kibocsátásával. Igenis, hogy óvatosnak kell lenni az emberiségnek. Igazából az alapvető kérdés az most azt hiszem, hogy a fizikusoknál van. Ezen megy most a vita, hogy maga a széndioxid kibocsátása, az mennyire meghatározó a klíma tekintetében. Azt tudjuk, hogy a vízgőznek a mennyiség az alapvetően meghatározó. Na most, ha fölmelegedés van, több a vízgőz a levegőben, tehát pozitív és negatív visszacsatolásokból álló rendszer, hogy a széndioxid elnyeli az infravörös sugárzást. Tehát magyarul visszatarthatja a kisugárzott hőnek egy részét. Földtörténeti múltban, mondjuk a mezozoikumban ezelőtt egy 100-200 millió évvel sokkal nagyobb volt a széndioxid koncentráció a levegőben. Tehát most van 400 ppmv, tehát az azt jelenti, hogy 400 millió madrész koncentráció körülbelül a mezozoikumban 100-200 millió évvel ezelőtt meg volt körülbelül 2-3-4 ezer ppm. Általában az élet szempontjából elég kedvező körülmények voltak, mekkora hüllők éltek, és ők prosperáltak, óriási mocsarak voltak, hatalmas biomassa volt. Tehát mondhatnánk nyugodtan azt, hogy semmi gond a globális felmelegedéssel, sőt, még jól is járunk vele, akkor esetleg olyan körülmények közé kerülünk, amit nem akartunk volna. Tehát például az üvegházakban az egészségügyi szintje, a határérték a széndioxid koncentrációnak az 1000 ppm. Na most, hogyha nyakló nélkül döntjük a széndioxidot, vajon az emberiség tud-e hozzá alkalmazkodni? A jégfúrásokban most már elég nagy felbontással lehet látni a hőmérséklet változást és a széndioxid szintnek a változását. Ugye a jégfúrás az micsoda? Antarktiszon, Arktiszon lefúrnak a jégtömegbe, és ugye ez folyamatosan keletkezik ez a jégtömeg. 2-3 ezer mély fúrásokat mélyítenek, az utolsó 700 ezer évnek az eseményeit látják. Az eredeti hónak a pórusaiba bezáródott levegő buborékok megmaradtak. Ezeket kiszabadítják, és megmérik benne a széndioxidnak a koncentrációját, a metánnak a koncentrációját, stb. Egyelőre úgy tűnik, hogy a felmelegedés az, mintha előbb kezdődne, mint hogy a széndioxid szint elkezd nőni. De ez egy leegyszerűsített dolog lenne, mert nyugodtan lehet az is, hogy a felmelegedésnek a mértéke kisebb lenne, hogyha nem lenne a széndioxidnak a termelődése. Tehát van egy felmelegedésem, ez beindít egy széndioxid felszabadulást, a széndioxid viszont üvegházhatású gáz révén még többet köt meg, tehát egy pozitív visszacsatolással erősíti a globális felmelegedést.
Jellemző ez a spirális hatás majdnem minden folyamatra a Földön. Tehát, hogy valami elindul, és akkor az gyakorlatilag egy örvényszerűen hat.
Igen, igen. Ugyanúgy, mint a társadalomban, hogy van valami intézkedés, annak van egy hatása, és a hatásnak is van egy következménye. Egy 12 000 évvel ezelőtt elindult egy fölmelegedés, cikcakkos volt. Tehát fölmelegedés, lehűlés, hirtelen visszaesések. És az egyik ilyen visszaesés például a kanadai pajzson óriási gleccsertavak alakultak ki, a moréna gátok átszakadtak, elöntötték az Észak-Atlantikumot, édes víz került az Észak-Atlantikumba, ezáltal már nem tudott lebukni a délről fölfelé jövő golfáramlattal érkező víz a mélybe. Tehát van egy globális felmelegedés, és egy hirtelen, körülbelül 200 év időtartamú, nagyon erős lehűlés. Tehát ezek a bizonyos 100 000 éves ciklusok, felmelegedés, lehűlés, ez úgy néz ki, ilyen fűrészfokszerű, hogy nagyon gyors felmelegedés, utána stagnálás egy olyan 5-10 000 évig, és utána van egy fokozatos lehűlés, ami természetesen elég gyors azért, de az egy fokozatos, mint a fűrészfog.
Tehát akkor nem furcsa ez mondjuk geológus szemével, hogy gyors ez a felmelegedés?
Nem furcsa, a mérték azért az más. Tehát sokkal gyorsabb ez a mostani folyamat. Vannak ilyen ötletek, talán még Nobel-díjas is mondta, hogy hogyan lehet a globális felmelegedés ellen küzdeni. Sózzuk be a tengert, az óceánt vas sókkal, mert hogy az hirtelen ugye biogén felvirágzást indít be, mint egy tápanyagot juttatunk. Nagyon nagy mennyiségű biomassza keletkezik, és majd elvonja a széndioxidot a légkörből. Igen, ám, de vigyázni kell a pozitív-negatív visszacsatolásokkal, nehogy véletlenül mondjuk elindítsunk egy lehűlést, és abból meg esetleg nincsen visszaút.
És tényleg az ember ilyen hatalmas?
Maga a világ, nevezzük teremtett világnak, az maga a csoda, tehát ezt így kell nézni. És egy ember az kicsi, a sok ember az meg ugye lehet nagy. Tönkre tudjuk tenni a környezetünket. Hát én jártam fejlődő országban, most olyan mértékű volt a környezetrongálás, a környezetnek a rombolása, mint a sáskahad, amikor lerágja a lombozatot, és ott hagyja, és megy utána tovább. Borzasztó dolgokat tud az ember tenni, szerintem. Ránk van bízva, hogy mit csinálunk ezzel a földdel, tönkre is tehetjük. Reméljük, nem tesz tönkre. Rémizgetni meg nem szabad. Azért a mi feladatunk az, hogy inkább rávilágítsuk a problémákra, az embereknek a figyelmét oda irányítsuk.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.